ebbe kvázi, ha nem is tevőleg, de látta, hogy húzzák bele az árokba a katonát, meg szóval, hogy
Hozzájárult ehhez.
szemtanúk jöttek még, meg igazán, aki látta a Szerelempatak című filmet, abban
Ez is talán
például
Erdély vagy Székelyföld, de valami
igen,
romániai területről szólt, igen.
nagyon erős, ilyen erotikus felhangjai vannak a filmnek. Hát kiderült, hogy itt is van rendesen, most azt nem mondom el inkább, de
Erre majd akkor
például
visszatérünk, ez izgalmas lehet.
igen, de például az is izgalmas, vagy érdekes volt számomra, hogy az önakasztásban ravasz előjárt már nagyon korai időktől a magyar országban szinte.
Ez
És
az
például
öngyilkosságnak egy formája, ugye? Jó, sejtem, csak ezt a kifejezést használtad. Te
igen.
is, és azért előfordul, vagy lett kedve a ravaszdiaknak is, a kíváncsisága megnyílt valami módon, hogy már most hosszú ideje ott vagy,
Hát
nyilván
most
te egy
kezd.
barátságos pali vagy, tehát hogy ez is segítheti föltörni ezt a védekezést.
Hát ez inkább ilyen egy furcsa palinak tartom, akik annyira barátságosak, de most kezd így megtörni a jég, úgy érzem, mert most már járnak egy páran, hogy viszonylag rendszeresen jönnek
Boltba
idősebb
valahol
és
már szóba kerül,
fiatalok.
vagy a postán, nem tudom, van nem egy posta, de a
Hát
bolt biztosan kocsmába.
igen, valójában ezt nem tudom, de azért, mint visszakanyarodva, azért a többsége az
Távolabbról
idejövőknek
jönnek.
az távol Győrből, vagy
Jó, hát ez
Pannonhalmáról, vagy a
nagyon nagy,
környező
hát hetente
falvakból.
egy ilyet tervezni, ez egy nagyon nagy
Igen,
vállalkozás. Nem is hiszem, hogy egy falu elbírná ezt
és
önmaga.
meglepő az a dologban, hogy egy sűrűség mellett majd több olyan lesz, hogy utána lesz rá
Vigyázz, valamire
érdeklődő.
elmozdultál most egy kicsit, még értjük, de már nagyon elmenőben a hangod, igen.
Most jobb.
Jobb, nagyon, most megint szuper, igen.
Szóval fura, de így most már azt érzem, tehát na, úgy mondanám, hogy tulajdonképpen tavaly, most már eltéptük az év fordulót, tehát összesen két olyan alkalom volt, amikor így csak ilyen 3-4 ember jött el. Egyébként mindig volt annyi ember, ami éppen kellemesé tette az együttlétet, mert azért ez közösségi együttlét is, és akkor
Nyilván
is
egy poharat fogyasztotok meg, falatoztok
persze
közben.
mindenki hoz ételeket, italokat, ez már az elejétől fogva így bevezettem be, hogy közösségi alapon megy
Egyszer
minden, és
ellátogatunk, akár magánszemélyként, akár civil rádióként a Ravaszdi Parasztszalonba, hogy a helyszínről is ezt egy kicsit
jó.
megtapasztaljuk. Köszönöm, Jenő, igazából csak mert megyünk tovább, de nagyon izgalmas,
Jó.
és az évkezdésnek talán ez egy jó ugródeszkája, hogy most egy kicsit hallottunk tőled. Minden héten szerdán tehát vannak ezek az események, és a Parasztszalon weboldalán lehet akkor ezek szerint a részleteket
Igen,
megtalálni, ezt
igen, igen.
mondtad. Na hát, Hartyándi Jenőt
Köszönöm én
hallottuk,
is.
az előbb Ravaszdi
Érdeklődés.
Parasztszalonról beszélgettünk. Szia és minden jót, sok sikert az évre.
Köszönöm szépen.
Szia.
Szevasz.
114, 115, 116.
117 perc.
Nagy Feró Hamletjével debütál az Akvárium Színházi műhely. Ezzel kapcsolatban kérdezzük a következő percekben Vatamány Atanászt, a Sheets Production egyik színészét, aki a darabban is játszik. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit.
Mit érdemes tudni az Akvárium Színházi műhelyről, hogyan jött létre, és hogyan jött az ötlet, hogy ezen a rendezvény helyszínen színház is megvalósulhasson?
Onnan kezdeném, hogy mi hatan fiúk most végeztünk a Színművészeti Egyetemen a zenészínész osztályban, Selmeci György és Novák Eszter osztályában, és létrehoztunk egy előadást egy évvel ezelőtt, egy Cseh Tamás Bereményi Géza frontátvonulás lemezt hatan fiúk és a hetedik fiú közülünk rendezte. És olyan jól sikerült ez a közös munka igazából, hogy ezzel elkezdtünk turnézni, és nagy sikerre volt maga az előadásnak. Így országszerte, sőt, még országon kívül is Nagyváradon is voltunk vele. És az Akváriumba is eljutottunk júniusba. És itt kezdődött az egész, mert nagyon megszerette az Akvárium az előadást, és kaptunk az alkalmon, hogy akkor mi is szívesen folytatnánk közösen az utunkat, illetve létrehoznánk újabb és újabb előadásokat, mert mi is az öt év során eléggé összekovácsolódtunk, és megszerettük egymást, és így alakult ki ötletként, hogy egy színházi műhelyet hozzunk létre az Akváriumban. És akkor innentől kezdve pedig már ez egy beszélgetés kezdett kialakulni az Akvárium és köztünk, hogy ezt hogy lehetne megvalósítani. És hát ez a hónapok során ez így alakult ki, hogy mostantól egy januári bemutatóval tudjuk elkezdeni a közös munkát.
Így van, január 13-án lesz tehát a Hamlet premierje, ami egy érdekes feldolgozásnak tűnik. Ha jól tudom, akkor Nagy Feró írta a zenéjét, vagy valami hasonló történt?
Így van. 40 évvel ezelőtt Jancsó Miklós felkérte Nagy Ferót, hogy játssz el a Hamletet, illetve írjon hozzá zenét, ami végül sajnos különböző okok miatt nem valósult meg, de végül a Nagy Feró által írt zenét az egyetemi színpadon egy másik rendezésben bemutatták. És ezt a zenét Krasznai Vilmos, a rendezője a darabnak, ő dobta be nekünk, a társaságnak, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha ezzel foglalkoznánk. És hát magamról tudok beszélni, hogy elképesztően izgalmas anyag. És ahogy meghallgattam, akkor elkezdett foglalkoztatni ez az egész, hogy mit lehetne és hogyan, mit csinálni vele. Mert ez nem csak egy klasszikus prózai előadás a Hamletből, ami alapjában véve izgalmas, de nyilván tömérdek mennyiségű készült már el itthon is, hanem ez a Nagy Feróféle zene, ez sajnos nem maradt fent teljesen, mert ez egy olyan 40 perces anyag maradt fent, és mondjuk duplája volt az eredeti 40 évvel ezelőtt, de akkor ezt több ok miatt nem tudták felvenni, és akkor mi ezt kiegészítettük prózai jelenetekkel, mert hogy mégiscsak az egész Hamletet meséljük el.
Tehát úgy képzeljük el a darabot, hogy prózai jelenetek között szólalnak meg ezek a szerzemények, amelyeknek milyen a stílusa?
Igen, ez egy punk rock opera, tehát abszolút nem a mai zenét, hanem az akkori 40 évvel ezelőtti zenét kell elképzelni egy basszusgitárdob szólógitár felállásba, és hát persze a saját szájízünk szerint alakítottuk olyan szempontból, hogy igen, beletettük a prózai jeleneteket, viszont ez nem azt jelenti, hogy a prózai jelenet csak úgy van, hogy kimegy a zene és teljesen némába történik meg, hanem akkor néha alászestő zeneként hagytuk meg. Tehát ezt már a saját igényünk és kedvünk szerint alakítottuk úgy, ahogy mi szeretnénk.
Színészként önöknek mekkora kihívást jelent ez a darab, a színpadra állítása, a rendezése, vagy akár a dalok eléneklése?
Abszolút nagy kihívás, de ez az, ami pluszban még foglalkoztat minket. Mert mindannyian olyanok vagyunk, akik szeretnek munkát beletenni a próba folyamatba, és nem a könnyű sikerre hajazunk. És abszolút ezeknek a daloknak nyilván az is már egy alapvetően izgalmas és alapvetően nehéz, hogy mi zenélünk. Tehát mindent mi játszunk el, nem használunk felvételt, semmi ilyesmit, hanem mi ülünk le a hangszerekhez, és szólaltatjuk meg az egész anyagot. És pluszban még, emellett nyilván úgymond színészként is jelen vagyunk. Tehát ez mint ahogy a frontát tanulás előadásunk is úgy valósult meg, hogy teljesen a hangszeres anyagot azt mi szólaltatjuk meg, itt is ugyanez volt a cél, és így is valósítjuk meg.
Esetleg Nagy Feró tud-e arról, hogy ez a darab ismét színpadra kerül-e, vagy esetleg várható, hogy ő is megnézi?
Tud róla természetesen, mert másképp nem is valósulhatott volna meg, hogyha ennek az engedélyét, vagy hogy nem engedélyezi ennek a bemutatását. És nagyon örült, és remélhetőleg ő is ott lesz a jövő hétfő esti bemutatón az akváriumba.
És mik a további tervek? Gondolom egy kiváló közösség is szerveződik a társulat körül a társulatban, szóval gondolom majd más darabokra is számíthat a közösség az akváriumban.
Igen, nagyon bízunk benne, hogy eddig a frontátvonulást nagyon szerették a nézők, és így kezdett kialakulni egyfajta kis ismerettségünk azzal az előadással, és az a célunk, hogy ez a Schitt's Production, ez maga a társulatunk, ez is egyre széles körökhöz, egyre szélesebb körhöz eljusson, és megismerjenek minket, és a tavasz folyamán több előadást is létrehozunk. Ennek a bejelentése az is remélhetőleg a következő napokban meg fog történni, hogy pontosan mivel foglalkozunk, de ami biztos, hogy a Hamletet is még most 13-án, illetve januárban még 30-án is játsszuk az akváriumban, és szintén az akváriumban a frontátvonulást is fogjuk január 26-án, és ezeket repertoárszerűen, tehát minden hónapban lehetőség szerint játsszuk tovább az év során.
Hol lehet esetleg tájékozódni, vagy több mindent megtudni, akár a társulatról, az előadásról, lehet-e még jegyeket kapni?
Van egy Facebook oldalunk, ez a Schitt Production, ott megtalálható minden információ, Facebook esemény, illetve természetesen az át fog vezetni az akváriumnak az oldalára, és ott a programoknál ott vannak az előadások, és ott pár kattintással elérhetőek a jegyek.
Köszönjük szépen! Nagy Feró Hamletjében debütált tehát az Akvárium Színházi Műhely, január 13-án lesz a premier. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk a vonalban. Vatamány Atanáz, a Schitt's Production színésze, a darab egyik szereplője. Köszönöm szépen, és sok sikert kívánok az előadáshoz.
Köszönöm szépen, köszönöm, viszont hálásra.
Hogy nincs igazság, s nem is lesz itt már soha. Törvényes rend a sorsunk, s nem mostoha. Ne mondd, hogy nincs jövő, és nincs több remény. S nem vigasztal sem ének, sem költemény. Ne mondd, hogy fenn a várban a gyógyszer végleg elgúl. Hamis a festett képen a hűsi múlt. Ne mondd, hogy szembenézni mindenki fél. Hidd el, hogy megfordulhat egyszer még a cél. Ne mondd, hogy fáj, ne mondd, hogy fáj, ne mondd, hogy minden miára már. Ne mondd, hogy fáj, ne mondd, hogy fáj. Lesz még egyszer új.
114, 115, 116.
117 perc.
Megjelent a Parola 2024 negyedik száma, ez a 2024-es év lezárásaként a négyes szám, tehát nem olyan régen, most 2025. január első hetében vált mindenki számára elérhetővé a közösségfejlesztők honlapján, a közösségfejlesztés és a társadalomfejlesztés folyóiratáról van tehát szó, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a 2024-es szám két szerkesztője van itt a mikrofon előtt, Péterfi Ferenc volt a főszerkesztő.
És Dudok Dávid.
Én pedig...
Na most jól fényeztük itt egymást.
Hozzátettem, amit tudtam. Szóval, Feri, mi volt a Parola 2024/4-es számának vezérfoglalat?
Az a szokás, egy viszonylag szűk 5-6 fős szerkesztőbizottság van, akik ezt negyedévről negyedévre szerkesztjük, és hát persze kívülről a kollégáink közül sokféle írást kapunk, tehát nem mi írunk mindent, hanem csak egy részét, de az volt az a szokás, hogy mindig van egy-egy számnak egy tematikája, hogy többnyire arra fókuszálunk, de mindenféle más dolgok is persze beleférnek. És most itt van egy szokás a Közösségfejlesztők Egyesületének, hogy minden évben van egy közösségkonferencia, egy korán meghalt kedves kollégánknak a tiszteletére térünk ide vissza, hogy mindig a közösség állapotáról valamit gyűjtsünk össze, beszéljünk erről, és ez tágabb körül nem pusztán egy szakmai egyesületnek a tagjai, hanem bárki érdeklődők ebben részt vennek. Na most ez a szám egy kicsit erre kapcsolt, vagy erre fókuszált, hogy a közösségkonferencián mi minden lesz, de azért sok minden másról is volt szó. Rögtön egy különös esemény, a Közösségfejlesztők Egyesülete egy adománygyűjtő programnak, vagy egy adománygyűjtő módszernek az egyik kipróbálója lett. Másodszor volt ilyet, hogy élőadás címmel a közösségfejlesztők adományozói estjét szerveztük. Az élőadás az nem rádióadás, bár a szójáték talán arra is utalhat, hanem hogy helyben meghívunk embereket, főleg azokat a szervezeteknek a rokon szenvezőit, akiket valahogy kiválaszt előre a társaság, és ott beszélgetünk, és egyfajta ilyen licitszerű hangulatban helyben lehet adni, és olyan millió keletkezik, amikor az emberek egyrészt megszeretik azokat a jól elmondott történeteket, amelyek ezeket a szervezeteket, vagy ezeknek a programjait jelzik. Másrészt kedvet kapnak arra, hogy próbálnak ők is hozzájárulni, és nem csak valamelyik, akik éppen őket hívták, hanem a többiekéhez is. Nem tudom, ez valamennyire érthető volt-e, mert hirtelen magával ragadott a hív, mert ez egy tényleg nagyon izgalmas dolog, tényleg mindegy licit, hogy mi nem olyan nagy esteket szervezünk, mint amilyen nyugaton vagy Amerikában szokás, hogy meghívunk valami reprezentatív figurát, és akkor ott egy nagy vacsora van, hanem persze itt is van egy kis evés-ivás is, hanem összejövünk és beszélgetünk a közösségi programokról, mondom, mindig kijelölődik maximum 3 ilyen, most is így volt ez, és ezeknek az ürügyén kezd el egy interakció, egy beszélgetés, egy verseny, egy játék kialakulni a részvevők között, és most is, ha jól emlékszem, 3 millió forint
így van, 2,8 millió forintot gyűjtött össze a Közösségfejlesztők Egyesülete segítségével 3 kezdeményezés, ami eléggé nagy.
Na, tehát ez volt most, ez a két dolog, tehát a közösségkonferencia, ami délelőtt volt, és ez adománygyűjtő, ezek voltak most, és hát ezek benne vannak ebben a programon. Ráadásul egy kedves kollégánkat, Mészáros Zsuzsát, aki Kumbábonyban egy kicsit a gondnoka, mindenese az ottani közösségi háznak, amelyik egy továbbképző ház, de tulajdonképpen ő maga szakember, helyi szakember, nagyon komoly fejlesztő programokat is a környékben, a kis térségben végzett, és ő, mivel éppen befejezte a Kumbábonyi Közösségi Ház működtetésével kapcsolatos munkáját, tehát ezügyben nyugdíjba helyezte magát, de sok mindent fog majd más közben is csinálni. Ő kapta meg a társaságtól a közönségünkért díjat, na hát ennek a laudációja is olvasható itt. Tehát akit érdekel esetleg Mészáros Zsuzsa, mi mindent csinált, egyébként nagyon színes és izgalmas, ebben a mostani labban este is megtalálja. De akkor már mindjárt hozzáteszem azt is, hogy ez nem egy printelt változat, mint régen, a Parola 1990 óta jelenik meg, és az első 20-30 évben mindig printelt változata volt, és megjelentek néha írásban is a cikkek, de most már e-változat van, tehát elektronikusan a köfe, az a közösségfejlesztők egyesülete.hu oldalról tölthető le. Na de akkor most én is kérdeznek téged, mert te itt legalább két témában érintett voltál, de az egyikben erőteljesebben, hogy voltál egy tanulmányúton Párizsban, és erről írtál egy összefoglalót.
Igen, itt a rádióban is meséltem arról egyszer röviden, hogy ősszel lehetőségem volt arra, hogy meglátogassam a párizsi közösségi központokat tömörítő hálózatot, illetve két közösségi helyet a francia fővárosban. Azzal kapcsolatban kérdezősködtem, és a tanulmányútam is arról szólt, hogy hogyan lehet aktívan közösségeket építeni, milyen közösségi bevonási módszereket alkalmaznak ezek a helyek, és hogyan működik egy olyan országos hálózat, amely ezeket az egész közösségi központokat, Franciaország szerte közösségi központokat igyekszik összefogni, azok munkáját koordinálni, és erről írtam egy részletes.
Ez egy jó élmény volt neked, emlékszem, amikor így beszéltünk is, meg a szövegből is ez derül ki, hogy ez megragadott téged. De ugye te egyetemen tanítasz, de azért egy gyakorlathoz kötődő ember vagy. Azon túl, hogy túl lettél ezen a dolgon is, van egy jelentése, de hogy tudod-e megérinteni annyira, hogy valami módon a munkádat, akár a tanításban, akár a gyakorlati tevékenységben esetleg hát érintse, vagy szóval van-e valami, ami úgy megmaradt ebből továbbvitelként is, vagy fejlesztéseként?
Igen, azt hiszem, hogy ha majd arról fognak engem esetleg egyszer kérdezni hallgatók, hogy jó, de hát milyen nemzetközi példák vannak közösségfejlesztési programokra, vagy mi végre szerveznek egyáltalán közösségeket, vagy mondjuk hátrányos helyzetű közösségekben, településeken hogyan lehet mindezt megvalósítani, akkor van 2-3 olyan példám a tarsajomban, amit szívesen és nagy lelkesedéssel tudok elmondani. Mindezzel együtt az is nagyon fontosnak tartom, hogy a demokrácia fejlesztésnek is egy komoly eszköze ez a fajta közösségfejlesztési, közösségszervezési megközelítés, amellyel találkoztam, és az, hogy a hatalom, a helyi hatalom és az országos, vagy mondhatjuk így, hogy a francia állam is kíváncsi arra, hogy mi történik a helyi közösségekkel, helyi szinten, és ez ennek a hálózatnak a segítségével mindenre képes is, hogy felszívja ezeket az információkat. Én azt gondolom, hogy ez egy fontos és kiemelendő példa.
Úgy beszéltél róla, mintha ez nem így lenne itthon, de akkor te menjünk túl ezen a dolgon. Te, ha jól emlékszem, egy program támogatással, egy ilyen Európai Uniós utazási program támogatással voltál, de merül-e föl ilyenkor, amikor ott vagy, hogy valakivel olyan szoros, hogy annyira megérint, hogy valami folytatást a személyes kapcsolatban is, hogy erre nem nagyon volt erre időmód, tehát hogy esetleg meghívni őket, vagy itt megmutatni a mi ügyeinket itt Magyarországon, erre lehetősége van-e?
Egyrészt nagyon jó szívvel fogadták azt, hogy az ELTE-n van egy olyan mesterprogram, a közösség és civil tanulmányok, amelyről korábban nem is hallottak, és azt hiszem bátran mondhatom, hogy akár...
Te ezen tanítasz, csak hallgatom.
Igen, európai szinten is egyedülálló, nem véletlenül van rengeteg nemzetközi hallgatónk is most az angol programban. Szóval nagyon jó érzés volt azt látni, hogy szakmailag is elismerik azt, amit itthon fontosnak tartunk, és Sofival, aki az egész 3 napos tanulmányutamat szervezte, az ottani központ egyik szakmai vezetője.
Ő egy francia hölgy.
Igen, egy francia hölgy, igen. Aki szervezte az egész tanulmányutat, vele mindenképpen továbbra is kapcsolatban szeretnék maradni, ugyanis az egyetemi együttműködés szempontjából is nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan partnere az egyetemnek, akivel mondjuk hallgatók rekrutációjában vagy hallgatók cseréjében érdekeltek lehetnénk. Szóval igen, Sofival mindenképpen szeretném tartani a kapcsolatot később is.
Egyébként az ő munkájuknak van-e valami kapcsolata ottani ilyen felsőoktatási intézménnyel vagy egyetemmel? Vagy erről beszéltetek-e, vagy ez még nem volt?
Nem beszéltünk róla szorosan, de tudom, hogy gyakorlati helyekként szolgálnak ezek a közösségi központok szociális munkások számára.
No, hát még egy picit beszéljünk arról, hogy mi minden volt ebben a parolában. Ez minden esetre izgalmas, amit most nem mondták. Az egyik nagyon kedves Zalából kaptunk egy cikket egy kolléganőnktől, ahol egy-két ember összefogott, és aztán egy kis csapat lesz abban az időben, amikor ez az elmúlt hónapokban volt, amikor a művelődési történetről azt a bölcs döntést hozták a minisztériumban, hogy megszűnik ennek az oktatása. Az is a cím a cikknek, hogy Művtorióra csak azért is. És hát erről írnak, hogy ez a kötelezettség megszűnt a hivatalos minisztériumi kötelezettségek között, de ők saját erőből hogyan csinálják ezt tovább. Ez egy nagyon érdekes dolog, és igazából a civil kurázsinak egy klasszikus megjelenése, hogy nem már, hogy azt csináljanak velünk, amit akarnak, hanem hogy azért mi is alakítani tudjuk. Szóval mi tudjuk, hogy mire van szükségünk, illetve hogy hát ezek felnőtt és öntudatos polgárok, hogy ha ez fontos, és ők fontossá tudták tenni, akkor ezt csinálni fogják. Az egy kicsit kellemetlen, hogy a központi oktatáspolitikában ez ennyire perifériálissá vált. Van-e neked, ami még esetleg ebben a számban figyelmedet fölkeltette, vagy amit ajánlani tudnál?
Igen, doktori csoporttársam Kolozsvári Csenge egyik cikke jelent még meg ebben a Parola számban. Fiatalon aktívan a közösségekben, ez egy érdekes nemzetközi csereprogram, ahol arra buzdítják a fiatalokat, hogy vegyenek részt rövid képzéseken, és bemutassák egymásnak, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy a fiatalok politikai és társadalmi részvételét elő tudják mozdítani. Tehát ez egy igen gyakorlati cikk abból a szempontból, hogy konkrét példát mutat be azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet aktivizálni a fiatalokat közösségi életre.
Elmondanánk még, hogy a Parola folyóirat, ami közösségi munkával foglalkozik, nagyon szoros kapcsolatban a Civil Rádióval, és minden számban, tehát negyedévenként megjelenik valami a Civil Rádióban elhangzott, és ehhez a témához kapcsolható írás is. Tehát a beszélgetés, a verbális beszélgetés leíratjuk, és utána egy kicsit megszerkesztjük. Így volt ez a mostani számban is. Töréspontok címmel valamikor késő ősszel bemutattam Bozóki Andrásnak egy új kötetét, tanulmánykötet az autokrácia kialakulásáról. Az előbb a demokráciáról volt szó, ez annak egy pandantja, egy kicsit most nagyon leegyszerűsítve mondom, nem is kicsit, de hát minden esetre a demokrácia hiányáról, és erről ezt a beszélgetést írtuk le és szerkesztettük meg, és hát ez is megjelent most ebben a számban, ami különösen érdekes. És akkor talán még egy dolog hívnám fel a figyelmet, erről esett szó a Civil Rádióban szintén, hogy ez az október-november fordulója volt a részvétel hónapja, amit a Civil Kollégium Alapítvány szervezett, és ennek az összesítését, tehát egy ilyen leltárt készített Sándor Kata, aki akkor itt a vendégünk is volt, mikor erről a rádióban nálunk beszéltünk, de hogy az országban ebben az egy hónapban mi mindent szerveztek, amelyben a részvételre, vagy a részvétel kapcsolatos példákat hangosították föl, és próbálták a környezetnek bemutatni, ahogy ők írják, Soprontól Nyír Mihály díjig, nagyon különféle eszközöket használtak, és különféle események voltak.
Ez a Parola aktuális száma, és még általában arról, hogy miért fontos számunkra a Parola közösségi folyóirat, ez az a hely, ahol a közösségfejlesztők meg tudják fogalmazni azokat a gyakorlatokat, amelyek mások számára is fontosak, tehát egy kicsit a szakmabeliek saját maguk számára is tudnak írni és ötleteket adni a terepen dolgozó más szakembereknek, és ez kimondottan ebből a szempontból, tehát egy közösségi folyóirat, és ezúton szeretnék köszönetet mondani ennek a számnak a szerkesztőinek, illetve konkrétan a szerkesztőbizottságnak, valamint Brühl Editnek, a szerkesztőség titkárának, és Sai Matyinak, aki mindig nagyon lelkesen feltöltögeti az online felületre a cikkeket.
De mondtad a nagyon különböző szakterületekre valahogy hivatkoztál. Ennek kapcsán még akkor elmondanám, hogy ez a lap próbálja azt is bizonyítani, amit a hétköznapi élet is bizonyít, hogy a közösségfejlesztés a mi értelmezésünkben az egy olyan foglalkozás, olyan tevékenység, ami szakmák találkozását jelenti. Tehát itt az agrárszakembertől a környezetvédőig, a művelődési intézményben dolgozótól a civil társadalommal foglalkozók, és a környezeti ügyekben főleg nagyon sokféle ágazat, vagy sokféle részterület van, szociális terület, hogy ne felejtsem el. Tehát, hogy ezekről a területekről érkeznek témák, amelyek kiderül, hogy találkoznak, nagyon sok közös pontjuk van.